titeket a jelenések könyve szavaival, kegyelem néktek és békesség attól, aki van és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak, s Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Fennállva énekeljük a 188. dicséretünket. A 188. dicséretünk így kezdődik, e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében. Folytassuk éneklésünket a 370. dicséretünk mind három versszakával. A 370. dicséretünk így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen.
Thank you.
fordulva imádkozzunk a 42. Zsoltár szavaival eképpen. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással, és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elsügged a lelkem, azért te rád gondolok. Örvény örvénynek kiált zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség, mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim. Mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Most pedig felállva hallgassuk meg Isten igéjét, amint hangzik az az apostolok cselekedetei második fejezetéből, válogatott versek alapján, a pünkösdi történetből olvasom a pünkösdi prédikáció egy részét, és az emberek arra adott válaszát. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban így szól Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lent, vért, tüzet és füst felleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, akit az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel az én szívem, és ujjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded meg, hogy szented elmúlást lásson. Amikor ezt hallották az emberek, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert a tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Foglaljuk el helyünket, és a 154. dicsérettel készüljünk az ige hirdetésre. A 154. énekünk első versszakával és egyetlen versszakával, mely így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa, és az előbb megkezdett 370. dicséretünk dallamára megy. És alapigéjét fennállva hallgassuk meg, majd az igehirdetés további időtartamára foglaljuk el helyeinket. Az igehirdetés alapigéjét olvasom a pünkösdi történet első verseiből, az apostolok cselekedetei második fejezetének első három versét eképpen. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Foglaljuk el helyenket. Még mielőtt bármiféle bibliai párhuzamot is vonnék az igével kapcsolatban, hagy tegyek föl nektek egy pár találós kérdést. Kedves testvéreim, óriási vihar, fákat kicsavaró orkán, háztetőket szaggató hurikán, károk és lombolás a szél által, és Isten lelke. Mi a közös bennük? Vagy a ruhákat szárító hasznos levegő áramlat, és Isten lelke. És ugyancsak az a kérdés, mi a közös bennük? Vagy egy gyenge, nyári frissítő fuvallat, egy jó leső, kellemes, hűvös szellő, és ugyancsak Isten lelke. És megint az a kérdés, hogy mi a közös bennük. Szél és zúgás, amelynek nem szab gátat sem támfal, sem akadály, és a Szent Lélek, mi is a közös bennük. Talán ez a pár kérdés egy kicsit most szöget ütött a fejedbe, kedves testvérem. És igen, ha úgy gondolod, hogy erről lesz szó a mai ünnepi istentiszteleten, akkor jól gondolod. Arra szeretném keresni a választ veletek együtt, hogy Isten lelkét, a Bibliait miért is szélrohamhoz hasonló zúgásként jeleníti meg, és valóban mi a közös a Szentlélek, Isten lelke, és a szél zúgása és ereje közt. Ha jól megnézzük ezt a pünkösdi történetet, akkor Isten itt nem csak a Jézus által mondott ígéreteit teljesíti be, hanem gondoskodik arról, hogy a lelke kitöltetése és megjelenése mindenki számára érthető és nyilvánvalóvá legyen. Olyan jelek által, amelyek mindenki számára ugyanazt jelentik. olyan jelek által, mint a tűz, mint a szél, vagy mint a beszéd, amit mindenki a saját nyelvén hall. Mert mindezek a jelek olyan fogalmak, olyan dolgok, amelyek körülvesznek minket a hétköznapunkban, amelyek hétköznapi életünk részei, és így nem elvolt, hanem konkrét fogalmaink vannak róla. Hogyha meghalljuk azt, hogy szél, hogyha meghalljuk azt, hogy tűz, hogyha meghalljuk azt, hogy beszéd, vagy valamit a saját nyelvünkről, akkor rögtön kapcsolunk hozzá valamit. Rögtön asszociálunk valamire, és mivel ezek konkrét fogalmak, konkrét elképzelések, tapasztalások vannak mögötte, valószínűséggel nagyon sokszor ugyanarra fogunk gondolni. Egy szóval leírva, ezek a jelek egyetemes jelek, mert mindenki számára minden nyelvben ugyanazt jelentik, hogyha meglátja őket, és ugyanazokat a képeket hordozzák. De Isten nem csak a szélről és a tűzről gondoskodik, a lángnyelvekről, hanem gondoskodik arról, hogy ami az Ószövetségben, Bábelnél megtörtént és összezavarta az emberek nyelvét, az most itt pünköstkor fordítva történjen meg, feje tetejére fordítja a bábeli csodát, és beszédben is mindenkinek nyilvánvalóvá teszi önmagát a lelke és a tanítványok által. Engedjétek meg, hogy három jel közül hadd emeljem ki most a szelet, és nézzük meg azt, hogy mi is közös a Bibliában Isten lelke és a szél között, miért is hasonlítja a kettőt egymáshoz a Biblia, és miért is így jelenik meg itt is Isten lelke. Isten lelke nem csak itt jelenik meg egyedül a szél és a tűz erejével, hanem a Bibliában már jóval korábban is. Gondoljunk csak vissza az Ószövetségre. Füstoszlop vezeti és tűzoszlop a vándorló népet, és Mózes égő csipkebokor képében találkozik az Úrral. Sőt, az Ószövetség hasábjain találunk olyan kifejezést is, hogy az Úr szele, az Úr ereje. Illetve nagyon sokszor jelenik meg az Úr lelke és az Úr ereje szélhez hasonló formában. És az a lélek fogalom, amelyet az Ószövetség Isten lelkére használ, és a szél szava az Ószövetség nyelvén ugyanaz a szó. Ez is mutatja, hogy mennyire közel áll a kettő egymáshoz, talán pont a tulajdonságai miatt. Hiszen Isten lelke, az erő lelke is, amely oly sokszor meg tudja változtatni, át tudja formálni az ember életét. Úgy gondolom, mindannyian látunk már katasztrófa filmeket, vagy éppen olyan híradót, amelyben a szél romboló, pusztító erejé volt a főszerep. Olyan viharé, olyan orkáné, amely elvitte az autókat, megszaggatta a tetőcserepeket, vagy éppen fákat csavart ki. De elég, ha csak ebbe a pár szeles napba is belegondolunk, ami hátunk mögött van, vagy abba, hogy milyen szelek tudnak lenni az északi ország részbe, ahol két évente egy-egy újságos bódét egy nagyobb szél elröpít, vagy éppen a szomszéd frissen palázott cserepei kerülnek le egyik pillanatról a másikra, másik pillanatra a földre egy nagyobb széllökés alkalmával. Ezek a dolgok mind-mind a szélnek az erejét mutatják. A szélnek, ami egy égi légből kapott tünemény, mégis oly sokszor olyan erős tud lenni, hogy az ereje mindent át tud rendezni a föld színén. És ez az erő, ez az átváltozás két dologra taníthat meg minket Isten lelkével kapcsolatban. Először is, hogy amint mondtam, Isten lelke az erő lelke. És a Bibliában Isten lelke nagyon sokszor erővel jelenik meg. Ha csak belegondolunk a teremtésre, ahol azt írja a Biblia, hogy ott lebegett Isten lelke a vizek felett, az a lélek, amelyben benne volt a teremtő erő is, vagy éppen visszagondolunk azokra a történetekre, amikor az Úristen az ő lelkét adja az Ószövetség népének, hogy győzzenek az ő lelkének ereje által, vagy éppen arra, amit a megváltóról és a Szentlélekről mond maga az Ószövetség az Ézsaiás könyvében, amikor így fogalmaz: az Úr lelke nyugszik rajta, tudnélik a megváltón, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Mind-mind azt mutatják, hogy Isten lelke erővel jön, az erő lelke. De hadd olvassam fel ennek az igének az új szövetségi vonatkozását is, amit Jézus is felolvas egy tekercsről és magára vonatkoztatja a zsinagógában. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És valóban Jézus munkájában, Jézus megváltó művében és Jézus küldetésében végig ott van Isten ereje és Isten lelke. De térjünk egy kicsit vissza a történetünkhöz, a pünkösdi történethez. Isten lelke ott van a tanítványokkal is. Erővel tölti fel őket, és az idáig gyenge és bátortalan tanítványok hirtelen felbátorodnak, és hirtelen nem érdeklik már továbbá az üldözőik, sem a zsidók, sem a rómaiak. Azok, akik idáig elcsendesedve ültek elvonulva egy szobába, hogy talán senki sem találjon rájuk, akik féltek, azok hirtelen bátorrá lettek, mert Isten lelke átformálta őket. Igen, mert Isten lelke változást hozhat. Változást hozhat a te életedben is. Ahogyan a szél az erejével át tudja rendezni a városok képét, és olyan változásokat hozhat, hogy utána nem ismerünk rá arra a helyre, ahol jártunk. Ugyanúgy Isten lelke is meg tudja változtatni az embert, olykor gyökeresen. A tanítványok gyengéből erőssé váltak, visszájukra fordult a viselkedésük. És nem csak az ő viselkedésük fordult visszájukra, és nem csak az ő viselkedésükben történt változás, hanem utána abban a 3000 embernek az életében is, akik ott voltak és hallották a pünkösdi igehirdetést. Hiszen amikor az igehirdetést hallották, akkor a tanítványokon keresztül Isten lelkével is találkoztak, amely kitöltetett a tanítványokra. És talán pont ez a találkozás döbbentette rá őket arra, hogy ki is volt a názáreti megváltó Jézus, és mit is tett értük. Hiszen ahogy hallottuk, szíven találta őket az ige, és azt kérdezték Péter apostoltól, hogy mit is tehetnek. Isten lelke olyan erővel működött a tanítványokban, az ige hirdetésükben, hogy ez az ott levő tömegből, akik hallották, azonnali reakciót és változást váltott ki, akik készek voltak egy gyökeres változást létrehozni az életükben. Felismerni, hogy ki is az a Jézus Krisztus, és neki szentelni az életüket. És Isten ma is munkálkodhat így a mi lelkünkben is. Hiszen amikor kinyitjuk a Bibliánkat, és megpróbálunk Isten lelkére hagyatkozni, hogy azáltal útmutatást adjon nekünk, akkor ráébreszthet minket a bűneinkre. És a lelke segíthet abban, hogy megbánjuk a bűneinket, és új életet kezdjünk az ő megváltó fia által. Sőt, az ő átformáló ereje segíthet abban is, hogy ne csak a bűneinkre tekintsünk, hanem ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor ráébredjünk a megváltásunk tudatára, és tudjunk, vagy megpróbáljunk legalább nem csak bűnt cselekedni. De Isten lelkének nem csak egy ilyen erős ereje, van. Hiszen azt mondhatnánk, ez az óriási erő nagyon sokszor félelmet vált ki bennünk. És talán emberi gondolkodásunk szerint erőszakosnak tudnánk nevezni ezt az óriási változást. De ez csak akkor történik így, hogyha ekkora óriási változásra van szükségünk. Ha visszaemlékeztek a második találós kérdésre, az az volt, hogy a ruhákat szárító hasznos levegő áramlás és Isten lelke között mi a közös? És talán furcsán hangzik a válasz, de ebben az esetben a válasz a gyengéd erőben van elrejtve. Hiszen ahogyan a ruhák száradásához sem szükséges orkán és hurikán, hanem egy szellő, egy fuvallat, ami tartósan tart, olyan Isten lelkének ereje, ha vigasztalásra van szükség. Mert néha mi is olyanok vagyunk, mint egy száradó ruha. Mi is olyanok vagyunk, mint ez a kirakott, vizes rongy. Mi is el tudjuk veszteni lelkileg, érzelmileg a stabilitásunkat. Egy kicsit ázottak, csapzottak tudunk lenni, idézőjelbe, a mi hitünkben, a mi lelkünkben. Erőtlenek, gyengék, leeresztettek akár egy lufi, vagy ahogy a fiatalok szokták mondani, olyanok, mint egy mosogató rongy, vagy egy mosott rongy. De ahogyan a szellő szárítja ezeket a ruhákat, úgy tud Isten segíteni az ő lelkével, ami érzelmi, lelki és hitbeli gyengességünkön. Úgy tudja beszárítani a mi érzelmi és lelki sebeinket, amikor talajvesztetnek és csüggetnek érezzük magunkat. Hiszen gondoljunk csak bele, mekkora vigasztalás a gyászolónak, ha ott van vele valaki a gyásza idején. De mennyivel nagyobb vigasztalás az, hogyha nem csak emberileg van ott vele valaki, hanem oda tud nyújtani neki egy Bibliát. És a Biblián keresztül Isten a lelke és az igéje által tudja vigasztalni, építeni és gyógyítani az ő gyászának sebeit. És ahogyan a ruhákat szárítja a szél, ahogyan a gyászolót legfőbbképpen és legtökéletesebben Isten tudja vigasztalni az ő lelke és az ő igéje által. Úgy tudja a mi lelki sebeink is beszárítani és meggyógyítani. Igen, nekünk is, akik megfáradtak vagyunk a hétköznapokban, akik meg annyiszor lelkileg fáradtnak érezzük magunkat, hiszen itt tett a tanítványokkal is, akik a Szentlélek kitöltetés előtt ott ültek a padlásszobában, féltek, fájt a szívük, fájt a lelkük, mert már nem volt velük Jézus. Viszont begyógyította az ő fájdalmuk sebét. Elvette a fájdalmukat, és erőt adott nekik, hogy ne féljenek többé. Isten lelke azonban nem csak erővel van jelen, és nem csak vigasztalni, gyógyítani tud, hanem Isten lelke fel is tudja frissíteni. Aktívá is tudja tenni az embert. Hiszen gondoljunk csak egy nyári hűvös szellőre, amikor petyüttek vagyunk, mennyire frissítő tud lenni az, és mennyire aktivizálni tud minket. Nos, hát itt is valami ilyen történik. A tanítványok is egy kicsit felfrissülnek, és az ő viselkedésük passzívból aktívvá vált. Isten lelke felfrissíti őket, és tetre készteti őket. Isten lelke az embert a passzivitásából, a lelki passzivitásából és tétlenségéből aktívvá tudja tenni, hogyha mi ezt hagyjuk. Föl tudja frissíteni az embert, hogy megújult erővel tudjon munkálkodni Isten országán, akár csak a munkahelyén is, akár csak a hét végén is, amikor már péntek van, és az embernek minden baja van a héttel, és a munka nyüge a nyakába van, tudja frissé tenni annyira, hogy nyisson a másikra, hogy tudjon egy jó szót szólni hozzá. Mert igen, hogyha nyitunk a másikra, ha oda tudunk hozzá fordítani, hogyha tudjuk venni a Bibliát, és hagyjuk, hogy Isten igéje és lelke felfrissítsen minket, akkor ez a változás nem lesz észrevétlen. Ahogyan a szélnek sem áll ellen, ahogy a szélnek sem szab gátat, sem a támfal, sem az akadály. Nos, úgy a Szentlélek sem ismer akadályukat. Még akkor sem, amikor bennünk működik, kivétel, hogyha mi vagyunk az akadályok, és nem hagyjuk ezt. Mert ha Isten lelke velünk van, ha mi észre tudjuk ezt venni, ha mi tudjuk kérni és elfogadni, akkor ez előbb-utóbb valamiféle változást hoz az életünkben. És ahogy ez a változás nem történhet meg, talán egyik pillanatról a másikra a legtökéletesebben, hiszen emberek vagyunk, és olyannyiszor ellen tudunk neki állni, hogy nem csak, hogy ilyen hirtelen nem történhet meg a legtökéletesebben, hanem ha megtörténik, akkor sem történik észrevétlenül, hiszen észreveszi rajtunk a környezetünk a változást, hogy valami átformálódott bennünk, hogy valami megváltozott, ahogyan a szél sem észrevétlen, és mindenki számára tapasztalható. Úgy lesz tapasztalható az is, kedves testvérem, ha benned munkálkodik Isten szent lelke, és hagyod azt, hiszen a tanítványoktól is elérte azt, hogy nyissanak a többiek felé, és azzal, hogy kimentek, azzal, hogy nyelveken szóltak, 3000 ember felé nyitottak, és a környezetük észrevette, érzékelte ezt a változást a tanítványokban is, és utána a saját életükben is. Vagy ahogy a Biblia írja, az a szélhez hasonló zúgás nem csak a tanítványokat fogta körül, hanem bejárta az egész házat, ahol voltak. Bejárta az ő környezetüket is. És így lehet a változás által a Szentlélek látható és nyilvánvalóvá a többiek számára, ha munkálkodik bennünk. És hogyha most össze szeretnénk foglalni azt, hogy miben is közös a Szentlélek és a szél, és miért is említi a Biblia a szent lelket szélhez hasonlóan nagyon sokszor, akkor azt kell megfogalmaznunk, hogy a tulajdonságai az ereje miatt hasonlít erre. Elég gyengéd ahhoz, hogy a sebeinket ápolja, amikor elesettek vagyunk. Akár a ruhát szárító szellő. Elég frissítő ahhoz, hogy aktívvá tegyen minket. Hogy tettekre sarkaljon minket, mint a frissítő nyári fuvallat. De elég erős ahhoz, hogy átváltoztasson, megváltoztasson minket az életünkben. Akár a városok képét átrajzoló erős szél. Isten erejét, gyengétségét és közelségét hordozza mindazáltal mindannyiunk számára. De ha megfigyeljük ezeket a tulajdonságokat, akkor rájövünk, hogy ezek a tulajdonságok nem csak egyediek, nem csak a Szent Háromság egy személyére, és nem csak a Szent Lélekre vonatkoznak. Mert ezek a tulajdonságok megjelennek a Bibliába, amikor Istenről van szó. És ezek a tulajdonságok, ez az erő, ez a gyengétség, ez az átváltoztató hatalom, ott van Jézus munkájában, és Jézus életében is. Így hát bátran nevezhető és méltán a Szentlélek a tulajdonságai alapján is a Szent Háromság harmadik személyének. Gyertek, imádkozzunk most, és készüljünk lélekben az Úr vacsorára, és kérjük Isten lelkét is, hogy hadd legyen velünk az Úr vacsora alatt. könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem. Töröld el rólam hűtlenségemet nagy ingralmaddal. Te mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Lejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelven. Nyisd meg ajkaimat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Amen. Most pedig helyünkön maradva készüljünk az Úr vacsorára, és egyben válaszoljunk az ige hirdetésre. A 223. dicséretünk 5. és 6. versszakával. A 223. dicséretünk 5. versszaka így kezdődik: csak egy szót mondj, hogy újjá legyek. És a 223. dicséretünk a 274. dicséret dallamára megy.
Ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úri szentvacsora sákramentumát. Pál apostol adja legbővebben elénk a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. E szavakkal folytatja Pál apostol a levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy iszta az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Meghajtva fejünket, most mi is cselekedjük ezt. Forduljunk bűnvalló imádsággal Urunkhoz. Urunk, hála van a szívünkben azért, hogy jöhetünk hozzád, amint vagyunk. Köszönjük, hogy jöhetünk a félelmeinkkel, az aggodalmainkkal. Jöhetünk elcsigázva, összetörten. Jöhetünk megtépve, áldottan. Jöhetünk hozzád szakadtan. Jöhetünk hozzád terhek alatt roskadozva, jöhetünk elrontott életünk, súlya alatt görnyedezve, elhibázott döntéseinkkel, tévedéseinkkel. Jöhetünk hozzád, Urunk, a szeretetlenségünkkel, a türelmetlenségünkkel, a kishitűségünkkel, az engedetlenségünkkel. Áldunk és magasztalunk azért, hogy mindezeket letehetjük a te egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. Köszönjük neked, szent lelkedet, akiről most is szólt a te beszéded. Köszönjük neked, hallhattuk azt, hogy mi mindenre képes a te lelked a mi életünkben, hogyha mi az ő hatásának kitesszük az életünket, a szívünket. Szeretnénk most odaállni a te lelked erőterébe, hogy a te lelked segítsen el bennünket arra, hogy megláthassuk mindazt, amikkel vétkeztünk ellened és egymás ellen. És a te lelked indítson bennünket őszinte bűnbánatra, segítsen abban, hogy ezeket igazán meg tudjuk bánni, és így tudjuk megvallani ezeket neked. Hogy a te lelked segítsen abban is, hogy tudjunk szakítani a mi vétkeinkkel, hogy valóban megújulhasson a mi szívünk és életünk. Urunk, itt szeretnénk most a te világosságodba, lelked világosságába odaállni. Segíts ebben nekünk. És arra kérünk, így hallgassd meg, ami magunkban elmondott imádságainkat is. Köszönjük neked, Urunk, hogy az őszintén megbánt bűneinkre készen van a bocsánat, hogy mi azt elfogadhatjuk, átvehetjük. És immár felszabadultan indulhatunk így tovább. Köszönjük, hogy az úrvacsora erről beszél, hogy a szenthegyek ebben erősítenek meg bennünket. Cselekedd meg, kérünk, mindezt velünk, szent lelked által. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket. Mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint most még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetés és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha ez így van, akkor feleljük, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van, jöjjetek ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, és végül az oldalsó részben ülő testvérek jöjjenek ide. ahogyan elkészültek a megterített asztal, olyan szívvel. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, így éltek a reformátorok, hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből most mi is. Zárjuk azonban szívünkbe Isten beszédének a figyelmeztetését, hogy amiképpen vettük a Krisztus Jézust az Urat, aképpen éljünk is benne, gyökerezzünk meg benne, és épüljünk fel ő benne, erősödjünk meg a hitáltal, amiképpen arra tanítattattunk, és a hálaadásunk legyen egyre bőségesebb. Meghajtva fejünket, most is adjunk hálát az elvett áldásokért a mi Urunknak. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, azért, hogy azt az ígéretedet is, mely a lélek kitöltetéséről szólt, valóra váltottad. Hogy eljött az első pünkösd, amikor a te lelked leszállt a tanítványokra, betöltötte őket, s azok kiléptek az emberek közé, s hirdették a te szeretetedről, az Úr Jézus Krisztus áldozatáról szóló jó hírt. Köszönjük, hogy azóta is adod a te lelkedet mindazoknak, akik Jézus Krisztust hittel a szívükbe fogadják, akik az életüket alárendelik, akik megváltójuként elfogadják őt. És köszönjük neked, hogy ez a lélek a miénk is lehet, hogy bennünket is betölthet. Köszönjük, hogy élhetünk a lélek erőterében. Áldunk és magasztalunk azért, hogy mi is megtapasztalhatjuk mindazt, amiről ma is szólt a te üzeneted. Megtapasztalhatjuk a lélek erejét, azt, hogy ki tudja űzni a szívünkből a félelmeket, a szorongást, hogy el tudja venni a kételjeinket, meg tudja szüntetni az elbizonytalanodásunkat. Bátorságot tud önteni belénk, s így mi is vallást tehetünk rólad. Így mi is oda tudunk állni az emberek elé, és el tudjuk mondani, milyen csodálatos is a veled való közösség. És köszönjük azt is, hogy a te lelked úgy is meg tud nyilvánulni, és a mi életünkben is meg akar nyilvánulni, mint a vigasztalás lelke, hogy tud gyengéden közeledni hozzánk, hogy simogat, amikor arra van szükségünk, bekötözi a sebeinket, beszárítja azokat. Áldunk és magasztalunk mindezért is. Köszönjük, hogy így hívhatunk téged segítségül a nyomorúságaink idején is. Így tekinthetünk mi rád, ezt kérhetjük tőled, és megkaphatjuk a te kegyelmedből. És köszönjük neked azt is, hogy a te lelked fel tud bennünket frissíteni, és indít bennünket, ki tud emelni a langymeleg állapotunkból, és bennünket, akik talán még nem igazán kerestük a helyünket, a te anyaszentegy házadon, gyülekezeteden belül indít, hogy szolgáljunk, hogy mindazt, amit mi átélhetünk a veled való közösségben, azt tovább adjuk. Köszönjük neked, Urunk, és most azért imádkozunk, hogy valóság lehessen mindez az életünkben. Így könyörgünk az egész gyülekezetünkért, és így szeretnénk most rád bízni magunkat. Kérünk téged, jöjj velünk a hétköznapjainkba is. Segíts nekünk azok küzdelmei, harcai közepette is, hogy a te lelked erőterében tudjuk ezeket is megélni, és így valóban a te követeid lehessünk, családunkban is, otthonainkban is, munkahelyeinken is. De még amikor közlekedünk a buszon vagy a villamoson is, és mindenhol, kérünk, jöjj így velünk, és köszönjük erre vonatkozó ígéretedet is, hogy ebbe kapaszkodva kérhetjük ezt. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezen a mai ünnepi Isten tiszteleten Isten igéjét közöttünk Korom Ádám hirdette, aki a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának 5. éves hallgatója. Köszönjük neki azt az üzenetet, amit hozott az Úrtól, és Isten áldását kívánjuk a további tanulmányaidra, szolgálataidra és egész életedre. A ránk következő napokban megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat a szokott rendben, tehát szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7 órától bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz Isten tiszteletünk, ezzel egy időben lent a gyermekek számára gyermekbibliaórát tartunk. Hirdetem most is azt, hogy kérésre beteg, idős testvérekhez szívesen elvisszük az úrvacsát, tehát házhoz is kivisszük, hogyha tudunk ilyen testvérről még, akkor kérem szépen, hogy tessenek szólni, itt az Isten tisztelet után is van erre lehetőség. Pünkösdi hírleveleinkből még elég sok megmaradt, tehát aki még nem vitt el, vagy hogyha még tudunk olyanról, szomszédaink, ismerőseink között, gyülekezeti tagok között, akik nem voltak itt az ünnepen és nem tudták elvinni, vigyük el, adjuk át nekik is, hogy olvashassák ezt a hírlevelet is. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Az elmúlt heti, illetve a pünkösd első napi perselypénzünk az 52.319 forint volt, a diakónia feliratú perselyben pedig 6.240 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 446. énekünket keressük meg, és énekeljük mind a két verszakát, a másodikat majd fennállva. 446. dicséretünk így kezdődik. Uram, bocsásd el népedet békével, üdvözítésed kívánt örömével. Mm. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. További áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves testvéremnek. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra! Thank you.